Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kasszor Dani vagyok, vonal túlán pedig egyrészt itt van Kovács Bálint.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
Másrészt Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Folytatjuk a szezon felvezető podcast sorozatunkat. Az AFC North divíziója következik. Még ezen a héten jön egyébként az AFC South is, úgyhogy jövő hétre már csak az NFC South marad. De most akkor AFC North, Ravens, Browns, Bengals, Steelers, ilyen sorrendben fogunk menni. Tematika szokásos, de azért elmondom, hát ha valaki újonnan hallgat, minden csapatnál mondjuk a sorsolás erősséget, az over-under határt, erre a csapat kibeszélése után jósolni is fogunk. Beszélünk az offense-ről és a defense-ről is, minden kettőnél elmondjuk, hogy a pozíciós rangsornál hová rangsoroltuk az adott csapat adott egységeit, beszélünk a távozókról, érkezőkről, és kibeszéljük az offense-t és a defense-t, hogy mit várunk tőlük. Szóval Baltimore Ravens-szel kezdünk, 12. legnehezebb a sorsolásuk, az over-under határ pedig 11,5. Az offense-ben az irányítót a 6. helyre rangsoroltuk, a futókat a 10., az elkapókat a 26., a tight end-eket a 7., a tackle-öket a 3., a belső tekerőket a 3., és a belső támadófalemben a 16. Távozóknál a támadófalból eligazolt Orlando Brown, DJ Fluker és Matt Skura, a futóktól Mark Ingram, az elkapóktól Willie Snead, érkezőknél támadófalból jött Kevin Zeitler és Alejandro Villanueva a piacon, és Ben Cleveland a drafton, skill pozíciósok közé pedig Sammy Watkins a piacról és Rashod Bateman a draftról, illetve még Josh Olivert hagytam ki, mint tight end, a harmadik számú tight end lesz valószínűleg. Patrik, mit vársz ettől az offense-től? Sikerül egy kicsit visszatérniük a futás hatékonyságban a 2009-eshez, és vagy passzjátékban sikerül erről leépniük?
Mekkorát fordult a világ egyébként itt a Ravens, illetve Lamar Jacksonnal az utóbbi időben, hogy már egyértelműen ő a divíziónak a legjobb irányítója, illetve amúgy nálunk is elég magasan van a rangsorban, holott az elején mennyire rögött rajta mindenki, és egyébként mi is szerintem megkérdőjeleztük, hogy Lamar Jacksonból milyen NFL irányító lehet, és jó lehet, hogy ha futását kivennénk, akkor még most se tartanánk mondjuk a legjobb QB közt nyilván, de szerintem most már senki nem kérdőjelezi meg, legalábbis tőlünk azt, hogy ő egy olyan franchise QB, aki igenis tud változtatni egy egész csapatnak a szezonján, de akár meccsén is. A kérdésedre válaszolva, én azt várom, hogy futójátékkal fognak dominálni. A tavaly a támadófaluk azért főleg sérülésekkel volt tizedelve, illetve Orlando Brown nem tudjuk, hogy mekkora kedvel játszott, most azért ide visszatért ugye Stanley, jött két nagy erősítés a jobb oldalra, szerintem ez egy nagyon-nagyon pofás fal, ami mögött azért fog működni a Lamar által vezetett futójáték, de egyébként én Dobbins-tól is nagyon-nagyon sokat várok. A passzjátékkal kapcsolatban egyébként nem vagyok annyira lelkes, itt nem feltétlenül csak az emberállománnyal van gondom, hanem Greg Roman a szisztémája sem feltétlenül segítette szerintem ezt az elemét a játéknak. Oké, jött egy Sammy Watkins, jött egy Bateman, aki most ugye azért sérüléssel kezdi az évet. Nem, szeretném én látni először, hogy mi az elképzelés és mi a koncepció itt passzjáték terén, és utána majd levonni következtetéseket. Én nem merném azt mondani, hogy itt nagyon nagy előrelépést fogok látni.
Bálint, te mit, hogy rangsorolnád a passzjáték szenvedésért felelős tényezőket, ugye Lamar Jackson, elkapók és Greg Roman hármas között?
Greg Roman az elkapók és Lamar Jackson, nálam ez a kérdés, és ez a kérdéskör ilyen könnyen lezárul. Én úgy gondolom, hogy meg kell újulni a Greg Romannek, ahogy meg kell újulni az elkapó pozícióban is, ugye az állománynak. Az első az nem tudjuk, hogy megtörtént, a másodikra viszont ugye megvan a válasz, hogy azért próbáltak investálni abba, hogy minél jobb célpontokat kaphasson Lamar Jackson. Ugye a nagy gond az az, hogy Rashod Bateman valószínűleg októberig nem játszik, illetve Marcus Brown még nem nagyon edzett. Mm-hmm. És ez nem segíti a többiek dolgát sem. Ugye hallhattunk dolgokat, hogy akár csak Boykin vagy Prosi azért megpróbál fellépni, Duverni is Duvernyben is ott pislákol a láng, Tylan Wallace-nak nagyon csöndes kempje van, úgyhogy itt lesznek problémák szerintem az elején a szezonnak passzjátékban, de én úgy gondolom, hogy nem csak a futójáték hatékonysága fog nőni, hanem a passzjáték is, és pont azért, mert azért szerintem ezeknek a fiatal játékosoknak a természetéből fakadó tehetségének a felfelé ívelő pályája kell, hogy megengedje, hogy ez a passzjáték ez jobb legyen.
Igen, érdekes.
Miből gondolod? Bocsánat, csak gyorsan közbevágnék, hogy miből gondolod, bár most, ahogy te is kiemelted, hogy Wallace-nak nagyon csendes kempje van, Bateman sérült, és nem tudjuk, hogy fog visszatérni, Marquise Brown nagyon inkonzisztens volt, és jött egy Watkins, akit nem nevezhetünk fiatalnak, hát tudjuk, hogy ő is tud jól játszani, de azért egy egész szezonon keresztül tőle sem feltételezném, hogy ő nagyon sokat fejlesz egy csapat passzjátékán, és ahogy te is megnevezted, az egyetértek, hogy Román szerintem itt a fő kolomposa a passzjáték nem működésének, ilyen nagyon szép magyarosan kimondva, szóval mire alapozod mégis azt, hogy így magukban fiatalok így vagy úgy tudnak lendíteni ezen?
Én azt gondolom egyébként, hogy nem mindegy, hogy ezek a játékosok egy picivel másabb rendszerben, mint amit láthatunk 2019-ben, előszezon nélkül, hogy szerepeltek 2020-ban. És most ugye ezt megkaphatjuk, hogy akkor van előszezon, van preseason meccsek, vannak rendes training camp van, és ezt meg fogják tudni oldani ezek a fiatal játékosok, hogy be tudják a kis helyüket, vagy meg tudják a kis helyüket találni ebben a rendszerben, és az sem mindegy, hogy Jacksonnak milyen repjei voltak az elmúlt hetekben, vagy akár mondjuk azt, hogy hónapokban, úgyhogy nem látom azt, hogy miért ne fejlődne, és persze nem a legnagyobb világverő alakulat van itt elkapó poszton, de csak ki fogja őket segíteni Mark Andrews, csak ki fogja őket segíteni a futójáték. És pontokkal sokkal jobbak lesznek.
Én szezon elejére nagyon szkeptikus vagyok ezzel, hogy tényleg, ugye, ahogy Patrick mondta, Bateman sérült, Marquise Brown sem edz, Watkins egyedül azért nem tud sok minden, nem hasznos sok mindenre, akkor egyébként tök jó, hogyha elvonják mások a figyelmet, és mondjuk egy az egybe kell lennie, azért ezt láttuk a Chiefs-nél, hogy akkor tud hasznos lenni. Szerintem itt az említett Greg Roman, Lamar Jackson elkapók háromszögből kettőnek fel kell lépnie ahhoz a szezon során, hogy működjön, hogy igazán jól működjön ez a passzjáték, és hát az elkapók miatt az év elején mindenképp szkeptikus vagyok, Greg Romannel meg úgy összességében is, mert nem láttuk tőle annyira, hogy eddig sem, és így nehéz. Nehéz azt mondani, hogy majd most előrelép passzjátékok felrajzolásában, úgyhogy nekem is ez a legnagyobb kérdőjelem talán, de én most így az elkapok sérülése miatt még inkább aggódok itt a passzjáték miatt. A futójáték az egy érdekes kérdés, hogy vissza tud-e térni a 19-eshez, mert azért tavaly futás sikerességben és egyébként passz sikerességben is gyengébb volt az offense, mint két évvel ezelőtt. Nem mentek mondjuk heavy formationokból sem a futások, tehát például két tight end-es szettekből Hayden Hurst ilyen szempontból tökre hiányzott, és kérdés, hogy mondjuk Josh Oliver tudja pótolni az ő hiányát, vagy mondjuk két fullback-es felállásokkal fognak operálni, ami érdekes lehet, és hogyha mondjuk Roman ebben meg tud újulni, hogy akkor még egy új csavart visz a futójátékban, az is egy nagy pozitívum lehet, mert lehet itt most fejlődni, mert tavaly azért egész jól elvették Lamar Jackson futásait, és inkább csak a futók, vagy inkább a futók tudtak jól teljesíteni, szóval ha erre ki tud találni Roman valamit, az megint csavarat egy kicsit a dolgokon, de ez egy jó kérdés. Szerintem összességében egy magas padlója van ennek az offense-nek, de azt nem gondolom, hogy a plafonja is magasan lenne, vagy mondjuk reálisan elérhető lenne egy ilyen magas plafon. Erről mondjuk mit gondoltok?
Én arra számítok, és egyébként jól fogalmaztad meg, hogy van egy magas padlója ennek a csapatnak, mert abban biztos vagyok, hogy a futójáték működni fog, és ez egy nagyon hatékonyan futó csapat lesz. Most az igazából majdnem, hogy mindegy, hogy Lamar Jackson direkt futásaival, vagy pedig csak egyszerűen egy-egy megrömodása, azon kívül pedig mennek a sima running back futások. De én nem látom azt, hogy a passzjáték nagyon nagyot fog fejlődni. Egy pici fejlődés ebben benne van, de szerintem az annyira marginális lesz, hogy lehet, hogy észre sem fogjuk venni, és ezért én nem látom, hogy az offense ki fogja tudni hozni magából azt a maximumot, ami kellene egy rohamos fejlődéshez, és mondjuk ahhoz, hogy itt egy Super Bowl-t játszon ez a csapat. Nyilván most nagyon előre szaladtam, de alapvetően én is így gondolom, hogy ez egy olyan érdekes egyébként ebben a ligában ez a Ravens, mert szerintem egy nagyon-nagyon különlegesen és hatékonyan futó gárda lesz ebben az évben, és a passzjáték az valahogy, nem azt mondom, hogy rossz lesz, vagy hogy kifejezetten hátráltatni fogja a csapatot, de szerintem nem sokat lendít előre az offense-nek a teljesítményén, és egy ilyen nagyon hatékony futás nélkül igazából hambába holt lenne a kísérlet. Szóval nálam ezért fura csapat ez a Ravens.
Én picit ellenetek, vagy nem veletek vagyok ebben a gondolatmenetben, talán picit túl optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy mit láttunk tavaly, és ennek milyen szinten kell megváltoznia, mert nyilván itt a változás fogja, mármint hogy a Greg Roman rendszerében bekövetkezett változás, vagy egy némi nemű, hogy mondjam, kreativitás, amit tavaly azért nem igazán láttunk, de én nem vagyok ennyire pessimista.
Nem feltétlenül. Most
ez pessimizmus, tehát
igen, ezen akartam, és hogy most ez mihez képest, mert ahhoz képest
lehet, hogy akkor realizmus
offense, vagy nem is tudom, ahhoz képest lehet pessimista vagyok, meg Patrik is, de mondjuk, tehát igen, ez valamennyire elvárásokhoz mért optimizmus per pessimizmus talán.
Egyébként arról mit gondoltak, hogy Lamar Jackson mennyire lesz különlegesen használva, vagy nem tudom jobban megfogalmazni a kérdést, tehát hogy mennyi sok speciális futást láthatunk a csapattól, direkt futást Lamartól, leszámítva tényleg a meneküléseket, illetve mennyire próbálják nyomatni inkább, hogy egy kicsit hagyományosabb passzoló QB legyen, és itt most nem azt értve, hogy teljesen berögzítik a fal mögé, de hogy kicsit az élét az ő játékának elveszik.
Mennyire hiba lenne az utóbbi.
Egyértelmű, csak hogy szerintetek melyik irányba indulnak el?
Szerintem nem is indulnak el ebbe az irányba egyébként. Szerintem ez lehet, ez talán akkor tudom jobban elképzelni, hogyha lesz egy komolyabb sérülése esetleg. Addig szerintem ezt nyomni fogják.
Igen, ne felejtsük el, itt a sérülés jó, hogy felhoztad, Dani, mert ugye hát új szerződésért játszik Lamar Jackson, és nem mindegy, hogy mikor fog megsérülni. Mármint nem akarom neki sérülés, de hogy ez is fontos lehet, hogy mit akar vele csináltatni a Ravens, hogy akarják kiaknázni azt, ami benne van. Nyilván nem fogjuk megkapni azt, amit Louisville-ben csinált a Heisman évében, hogy rengeteg opció, meg rengeteg direkt behívva rá, csak sikerült kimondanom, és tényleg nem mennek át ebbe a konzervatív dologba, mert nem hiszem, hogy akkor úgy magának, a csapatnak az identitását meg tudnánk találni.
Még azt írtam fel egyébként, hogy a támadó fal elméletben, vagy papíron lehet, hogy erősödött, de azért három új emberrel összeszokni az még nem biztos, hogy gyorsan fog menni, meg hát nem gondolom annyira elitnek ezt a falat, mint amikor még Janda ott volt, és az a 19-es év volt. A tavalyinál valószínűleg jobbak lehetnek az év felére, második felére, de még ez is egy ilyen kérdőjel fel, hogy azért Villanuevának nem a futás blokkolását magasztaltuk eddig, még egyébként Zeitler meg Cleveland valószínűleg egyébként jó is lesz ebben.
Szerintem egyébként alapvetően ez a fal jól néz ki. Én egyedül a center poszttól félek kicsit, hogy most Bozman mennyire fogja tudni azt megoldani, mert láthattuk, hogy a tavalyi év végén, amikor sérülések miatt volt egy kis fennforgás, akkor volt ebből probléma, és nyilván nem ez lesz a legmeghatározóbb dolog, de nálam ez az egyetlen kérdés, mert én azért tehát alapvetően szerintem nevekből jó nevekből áll ez a fal, amit te is mondtál, igen, rendszer szinten lehet egy pici visszaesés az elején, de ahogy szép lassan összeszoktunk a srácok, ez azért szerintem egy viszonylag erős támadó fal lesz.
Én arra számítok, hogy egyébként passzblokkolásban ez egy jól működő dolog lesz. Jó kérdés, hogy most azért itt is bőven vannak új arcok, nem csak 2019-hez, de 2020-hoz képest is, de óriási nagy adalék szerintem Stanley hiába nagy sérülésből jön, de azért, hát ha megnézzük azt a Ravens támadófalat, amelyik a 13. héttől az utolsó playoff meccsükig játszott, azért az annál nem nehéz jobbat összehozni.
Ugorjuk akkor a védelemre. A persze a sereket a 26. helyre rangsoroltuk, de ugye ez még Justin Houston érkezési előtt volt, szóval valószínűleg nem pont itt foglalnának helyet, ha most állítanánk ezt össze. A belső védőfal a harmadik, a linebackerek a 26-ak, a cornerbackek az elsők, a safety pedig a 22-ek, legalábbis a mi konszenzus pozíciós rangsorunk alapján. Támozóknál igazából a védőfalból Jihad Wardot lehet említeni, illetve a két pass rushert, Yannick Ngakoue-t és Matt Judont. Érkezőknél pedig a pass rush-t jött hivatott erősíteni Justin Houston és Odafei Ove, és a cornerback sorba jött két draftolt, Brandon Stevens és Sean Wade. Itt nem volt sok változás a védő oldalon, hogy a pass rusherek cserélődtek ki összességében, vagy ott van inkább fennforgás máshol, nem igazán, és ugye személyi változás sincs az edzői poszton, úgyhogy bármit, mennyi változást vársz ettől a védelemtől, mert gondolom én, hogy nagyjából hasonlók lesznek, mint tavaly.
Igen, egy dolog a személyi változásban, ugye, illetve több, mint hogy az edzői fronton, ugye elhagyta a csapatot Joe Cullen a D-line coach, és ugye ő lett a Jacksonville-i védőkoordinátor, ami szerintem azért lehet fontos, mert ugye hiába nem voltak nevek alapján nagyon kiemelkedő játékosok korábban ebben a Baltimore Ravensben, de azért mégiscsak meg tudták oldani azt, hogy nyomás legyen, hogy ott legyenek ezek a különleges frontok, amivel el lehet érni, hogy egyfelől futást megfújják, másfelől pedig ugye odaérjenek az irányítóhoz. És ugye most Cullen kivált, és jó kérdés, hogy fogják őt pótolni, elvég Anthony Weaver lesz az, aki fogja a pálcát, és majd a védőfalat koordinálja, de azért szerintem most oké, hogy Judon talán a legérzékenyebb kiválás ebbe a csapatba, de én azt gondolom, hogy egység szinten fent tudják majd tartani azt, amit tavaly csináltak, szerintem nem itt inkább egyel vagy két sorral mögöttük kell megkeresni a dolgokat. Patrick Queen föl tud elépni, hogy mennyit számít LJ Fortnak a kiesése, Malik Harrison lesz a második linebacker, tényleg hogy fog beszállni OV, ugye ott van még Dalen Hayes, megírja a keretet, és szerintem egy nagyon jó rotáció lesz ott a front sevenben, és ahogy te is mondtad, Dani, én nem látom azt, hogy ez az egység visszaesne, nyilván egy ilyen stagnálást képzelünk el most, mert hát olyan durva erősítést nem kaptak, de én ezt nem hiszem, hogy ez az egység lenne a legproblémásabb, sokkal inkább akkor ott keresgéljünk ott Queen-ék környékén, vagy éppen a safety-knél.
Igen, ugye 3 éve top 10-es folyamatosan ez a védelem a Football Outsiders DVOA mutatója alapján, úgyhogy ez is sok mindent elmond Wink Martindale-nek a koordinálásáról. Patrik, mit a kérdőjeled igazából ebben a védelemben? Nagyon jókat nem tudok kérdezni igazából.
Igazából nagyon sok jót el is mondhatok, tehát én két dologra akartam fölhívni a figyelmet, hogy szerintem ennek a védelemnek mindig is a rendszerben volt, vagy hát régóta a rendszerben van az erőssége, ez az egyik. A másik pedig az, hogy sokszor fontos pillanatokban jött a nagy play, és ugye van egy Marcus Petersük, akitől ezt idén is várhatjuk. Én nem tartottam Judont egyébként egy akkora nagy sztárnak, de nagyon sokszor jókor villant meg, és jött egy-egy fontos szek, ami most nem tudom mennyire hiányozott, mint ennek a védelemnek. Nyilván most is vannak olyan játékosok, akik tudják ezt helyettesíteni, illetve hát azért a secondary-ük az eléggé jól néz ki véleményem szerint, úgyhogy tudják szűkíteni a pályát, amit meg Bálint mondott, hogy nagyon-nagyon sok fog múlni azon, hogy Patrick Queen mennyit tud fejlődni, mert itt tud ez a védelem szintet lépni, hogy ha a linebacker sort egy kicsit stabilizálni tudják. Azt láthattuk tavaly, hogy azért nagyon sokat támadták őket ezen a ponton, és nagyon eredményesen is tették ezt. Úgyhogy alapvetően nem féltem egyáltalán ezt a védelmet, rendszer szinten továbbra is nagyon-nagyon jók lesznek. Egy-két playmakernek föl kellene lépnie Peters mellé, hogy igazán kiválóak legyenek, de ez azt jelenti, hogy a stabil top 10-ből mondjuk top 3-ba is lendülhessenek. Nem hiszem, hogy a defense-en egyébként olyan nagyon sok minden mehetne el.
Igen, hát itt a pálya közepe lehet, ahogy Bálint is mondta, a linebacker és a safety sor, ott ami talán kicsit problémásabb, és hát igen, Quintor a liga legtöbb misztekője az nem ismételhető meg, hogyha előre akar, ő is lépti meg egyébként a Baltimore-i védelem is. Ugye azt tudjuk, hogy a Ravens hátulról előre építkezik, vagy hát legalábbis nagyon fontosan tartja a cornerback sort, nagyon mély és baromi erős, és hát nagyon sokat is embereznek, tavaly az ötödik legtöbbet, úgyhogy ez is egy ilyen rendszer szintű dolog, és hát a rengeteg blitz tavaly, akkor miért a legtöbb volt, ez is nyilvánvalóan jellemző Wink Martindale-nek a védelmeire. Az kérdés nekem egy kicsit, hogy mondjuk a split safety-s felállások mennyire kerülnek esetleg előtérbe, mert tavaly azért a single high-ban annyira nem működtek, azért Dishon Elliott nem az az igazi range-i free safety, mint akit Earl Thomas szerettek volna, és azért ott hát meg, lehet egy kis megingás talán.
Meg ugye kockázatos is az emberezésnél pont ez a fajta, hogyha nem egy star safety-t van hátul, úgyhogy ebből lehetnek gondjaik, de igen, szerintem sokkal inkább fognak erre bazírozni idén is, hogy amúgy megölik az ellenfelet, és egy-egy nagy játék meg néha beesik, az nem akkora probléma.
Igen, lehet, és hát azért rendszer szinten annyira bonyolult feltörni ezt a védelmet az ellenfél irányítóinak, meg egyébként kiismerni, mert tényleg nagyon jól rejtik el a szándékaikat, és nagyon kreatív játékhívások vannak Martindale-től, úgyhogy ez nagyon sokat, vagy ez még segíti azt a pár hibát is, vagy pár gyenge pontot is elfedni, amit akár találhatnánk.
Én még annyit tennék hozzá, hogy a Humphrey-ra már nem emeltük ki azt talán, hogy mennyire veszélyes a labdára, és nem csak interception-ökben, hanem ugye kierőszakott fumble-ökben, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, hogyha ez a csapat meg akar nyerni ezt a csoportot, és nem hiszem, hogy más szándékuk van, hogy ha nem is lesz meg a playmaker egy-két játékos a falban, vagy a front seven-ben, akkor a hátulján szerintem konstans meg fogják tudni oldani Smith-szel, Humphrey-val, Tavon Young-gal, tök mindegy, hogy kiről beszélünk, Marcus Petersről. Szerintem a második sorban is olyan játékosok vannak, akik több módon is veszélyesek a labdára.
Menjünk akkor a jóslás részére a felvezetőnknek. Tavaly 2-4-es mérleget értek el egy labdabirtoklással eldőlő meccseken, tehát ilyen szempontból még szerencsétlenek, neki számítottak, ellenben azért fumble luckban elsők voltak, másodikok voltak field goal luckban, úgyhogy ezekből a szempontokból meg jól jöttek ki a tavalyi dolgokból. A special team ugye top 10-es már 9 éve folyton, úgyhogy mondhatnánk, hogy ez lehet, hogy visszaesik, de azt, hogy már 9 éve úgy így vannak, és hárból az edző, ez nyilván maradni fog. Amit még fontos náluk ilyen átfogó szinten szerintem elmondani, hogy nagyon jól egy kísérletes döntéseket hoznak, és ezek is támogatják a győzelmek megszerzését. Patrik, mit mondasz erre a 11 és feles over-under határa?
Nálam ez over, szerintem évek óta a legstabilabb csapat, az egyik legstabilabb csapat a ligában a Ravens, lehet, hogy nem tudtak igazán kitűnni egy Super Bowl részvétellel, de alapszakaszban ők továbbra is mondjuk úgy uralni fogják a ligát, úgyhogy nálam over.
Bálint?
Nálam is over, én azt gondolom, hogy egy 17 meccses alapszakaszban, hogyha nem nyernek 12-t, akkor ez a csapat valahol elromlott. És kiindulva abból, hogy miket láttunk tőlük korábbi szezonokban, illetve hogy azért csak várunk még egy kicsi fejlődést ettől a csapattól, akár Jacksontól, akár a többiektől, én nem hiszem, hogy ez a 12 meccs ez elérhetetlen.
Igen, szerintem is over, ez nyilván segít a 17 meccses alapszakasz, hogy akkor egy több lehetőség van győzelmet szerezni, nyilván vereséget is, de a jobb csapatoknál talán inkább a győzelmet lehet ilyen szempontból nézni. Sok ez a 11 és fél egyébként, tehát a második legmagasabb talán, vagy a harmadik, hogy a Chiefs meg a Buccaneers mögött azt hiszem, úgyhogy magasra teszik a lécet, de hát nyilván ez nem véletlen, szerintem nagyon magasan van a padlója ennek a csapatnak, azért Harbaugh-val, Wink Martindale-le, Jacksonnal a kerettel, tehát azért itt a playoff az elég tutira lehető, úgyhogy az, hogy a csoport meg lesz-e, az már egy érdekes kérdés, és így lehet jól átvezetni a Cleveland Browns-hoz a történetet. A Clevelandiek sorsolása a második legkönnyebb, ráadásul pihenés szempontból is előnyös. Az over-under határuk 10 és fél. Az offense-ben az irányítót a 15. helyre tettük, a futókat az elsőre, az elkapókat a 10-re, a tight endeket a 11-re, a tackle-öket az ötödikre, a belső támadó falembereket pedig az elsőre. Távozók között igazából csak a tackle Kendall Lamb-ot említhetjük meg, az érkezőknél sem sokkal hosszabban névsor, a draftról jött Anthony Schwartz az elkapókhoz és James Hudson a támadófal mélyítésére. Ez a legdrágább offense az egész ligában, pedig ugye újonc irányítós, vagy újonc szerződéses irányító van. Bálint tudunk itt, most megint rossz, hogy tőled kérdezem meg a kevésbé érdekes aspektust először, de milyen változást vársz ebben az offenszben, és talán ami a legizgalmasabb kérdés, hogy Baker Mayfield tud-e még egy szintet előre lépni?
Nem, szerintem ez egy tök izgalmas kérdés, mert hogyha azt teszed fel, hogy tud-e Baker Mayfield még szintet lépni, akkor én azt mondom, hogy kell tudnia, mert különben akkor halálra van ítélve ez a csapat ebben az AFC-ben, hiszen ha kivesszük az összes csapatból az irányítókat, akkor nehezen tudnánk kampányolni az ellen, hogy ez a csapat miért nem top 5-ös. Levéve ugye az irányítót, nem tudom, egyetértetek-e.
Igen, én még irányítom együtt is akár.
Na igen, itt jön be a kérdés, hogy ez messze jelenleg Baker Mayfield-el menni, mint egy Super Bowl aspiráns csapat.
Én egyébként csak abba kötték bele Bálint, hogy szerintem, hogyha Baker Mayfield nem lép szintet, akkor sincs halálra ítélve ez a csapat. Tehát ha tartja azt a szintet, amit tavaly év végén tudott, akkor az egy elég stabil csapatot mutat. Konkrétan a liga a legjobb támadófala van szerintem itt, ha mi mélységet és mennyiségeket is figyelembe veszünk. A liga legjobb futóduója és egy nagyon-nagyon erős elkapó sor, ami egy közepes vagy néha közepesnél jobb Mayfield-el bőven elég kell, hogy legyen, hogyha a defense sem mond csődöt. Most nyilván azt nem várhatjuk el, hogy a liga legjobb QB-ja legyen itt mögöttük, mert akkor tényleg nem lehet.
Akkor úgy teszem, jó, én szerintem ezzel egyébként meg is válaszoltam a kérdést, hogy nem mennek többre, mint egy, nem is tudom, mint egy tavalyi, nem. Hát egyel tovább lépnek, mint ugye tavalyi AFC döntőt játszanak, de nem nyerik meg, mert vannak tehetségesebb irányítók azon a fronton. Akkor másik kérdés bennem az, hogy vajon, hogyha ugye van ez a listánk, hogy irányító pozíciót figyelembe veszem, 15-ek voltak. De mi van akkor, hogyha kivesszük a cseréket, és csak a kezdőket nézzük, akkor Mayfield top 10-ese?
Ez
nehéz.
Azt beszéljük meg, hogy melyik Mayfieldet nézzük, aki a tavaly az év közepéig játszott, vagy aki az év közepétől játszott, mert szerintem már ott megfigyelhető egy szintlépés a kettő között. Aki év elején volt, igen, az néha-néha még azt mondom, hogy vissza is húzta a csapatot. Viszont aki az év közepétől játszott, az már lehet, hogy nem volt egy X-faktoros tényező, mint egy Mahomes, viszont semmiképp nem fogta vissza a csapatot, sőt, egész korrektan elmenedzselte. Tehát melyik Mayfieldet akarjuk nézni?
Csak egy gyors statisztika ehhez, mielőtt mi ezt válaszolunk, vagy nem értékelés. PFF-nél a hetedik hét után a második legjobb irányító volt. Ha szezon második felét nézünk, akkor meg a hatodik legjobb, tehát nagyon jól játszott a szezon második.
Akkor nézzük ők.
Amit szerintem kevesen ismernek el nála, vagy kevesen figyeltek fel arra, hogy mennyire jól játszott szezon második felében.
És akkor még nem vettük be az egyenletbe, bocs Patrik, hogy neki és Odell Beckham Jr.-nak egyszerre még nem volt jó szezonja.
Hát igen, és ott kérdés egyébként, hogy amikor ennyire jól játszott Mayfield, akkor nem volt ott Odell Beckham. És
így van.
Erről is lehet vitázni egyébként egy jót, tehát végül is vannak érdekes kérdések ebben az egységben is.
Igen, én egyébként azt gondolom, hogy Baker Mayfield fentebb fog lépni. Én nagyon izgatott vagyok a 2021-es Cleveland Browns-szal kapcsolatban, sőt, nekem nagyon vad elképzeléseim vannak belül kapcsolatban. Mondván, Stefanski úgy lett az év edzője, és úgy alapított egy nagyon jó és győztes kultúrát, hogy egyfelől nem volt rá ideje, hogy ezt megcsinálja, másfelől, ami nagyon fontos, és nem csak a játékosokat tekintve, hanem a kiválasztott edzőket tekintve, és nagyon jól válogatta ki azokat a korábban talán radarok alatt repülő pozíciós stratégiákat, akiket mind meg tudott tartani ebben a csapatban. És ez is nagyon fontos, hogy nem csak a keret játékosokat tekintve a keret erőssége maradt meg, hanem megmaradt a az edzői stáb erőssége is ugyanabban a valójában, mint ami 2020-ban volt, és emellett úgy tudtak, most csak az offenszre gondolva, úgy tudtak erősíteni akár egy Hudsonnal, akár egy Schwarzzal, hogy gyakorlatilag luxus választásokat csináltak az offenszben is. Nyilván itt a védelemről is beszélgethetünk, de még nem tartunk ott.
Itt csak egy kérdésem van tényleg Bálint, most nem akarok ennyire először, de hogyha nagyon vad várakozásaid vannak, akkor az azt jelenti, hogy Super Bowl, mert szerintem semmi más nem vad kijelentés itt a Browns kapcsán, ugyanis igazából tehetség, meg a tavalyi után egy szinten már egyértelműen az elvárás, hogy AFC döntő. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem tudom, hogy én látok bele a tavalyi második feles Mayfieldnél még egy szintlépést ebbe a srácba.
Mondjuk annál, hogy a második legjobb irányító volt a PFF értékelése szerint a hetedik hét után, talán annál másokkal előrébb nem kell lépnie.
Jó, de mondjuk ilyen wow dolgokat azért nem feltétlenül láttunk tőle, tehát legalábbis tehát stabil volt nagyon, leszorította a hibáit, és sok viszonylag jó játéka volt, de ilyen igazi wow dolgokat azért nem láttunk tőle, és szerintem az első szezonjának a vibe-ja után néha ezt is vártuk. Nem tudom, hogy ez benne van-e ténylegesen a játékában, és egyébként nem is biztos, hogy szükség van erre.
És mit gondoltok erről az Odell Beckham kérdéskörről, hogy miért nem ment vele úgy a játék, mint nélküle, hogy esetleg túl sokat nézett felé Mayfield, és kifejezetten akarta őt tömni labdával, vagy ez csak egy full random dolog, és jövőre minden működni fog?
Nehéz belelátni abba, hogy most itt voltak-e mondjuk a játékosok és a stratégiák közötti nézeteltérések, vagy hogy mi okozta ezt az egészet, de én nem tudom elképzelni, hogy egy Odell Beckham Jr. miért ne lehetne hozzáadott érték egy csapathoz, tehetségét tekintve. Lehet, hogy a hozzáállása nem mindig a legjobb, de hogyha valahogy meg lehet vele értetni, és lehet, hogy érti, csak nem biztos, hogy meg tudja mindig oldani, hogy vele együtt lehetnek. Szerintem ő nagyon fontos eleme annak, hogy ez a csapat legyen azon a polcon, amin a Chiefs.
Igen, de szerintem Mayfieldnek is fontos úgy hozzáállni, ahogy nem feltétlenül őt keresi, hanem ugyanúgy végig megy a progressionökön. És ugye ez egyébként mondjuk Watsonnál is volt annó hiba, hogy nagyon Hopkins-t kereste, és egyébként mikor elment Hopkins, akkor szerintem fejben fejlődött Watson, még nyilván nem is volt egy jó organizációs csapatépítés döntés, de ez most tök mindegy, de hogy ez tud segíteni fejben egy irányítónak, hogy nincs ott egy Megatron, egy stb. Még ha, tehát ez szerintem segített Mayfieldnek a fejlődésben, az előrelépésben, és lehet, hogy jövőre ez tök sokat fog segíteni, hogy akkor most visszatér Odell Beckham. Az is lehet, hogy megint erőltetni fog, és akkor megint nem lesz olyan jó, tehát ez megint egy ilyen érdekes dinamika lesz szerintem, amit figyelni kell majd a szezon első pár hetében. Amit én még így offenszinten ki akartam emelni, hogy ilyen séma szinten, hogy a legkevesebb 11 vagy 11 personnel-t használta a ligában, a Browns nagyon sok volt a 12-13, néha 21 personnel is, és ugye azért működik jól szerintem ez a Stefanski-Mayfield páros, mert Stefanski azt játszhatja, amivel Mayfield jó, és Stefanski azért játszhatja ezt, mert egyrészt mert jó az irányító ennek, másrészt mert ő maga is ezt szeretne játszatni, és itt most gondolok a sok két tight-end-es felállásra, a play-action-ökre, a motion-ökre, a sok under center játékra, és ez nagyon fekszik Mayfieldnek, Stefanski ezt akarja csinálni, és emiatt szerintem egy ilyen jó páros. Meg nyilván az sem árt, hogy a támadófal a liga talán legjobbja, mert hát azért tavaly elég gyenge volt Mayfield nyomás alatt. Ez is nyilván sokat tesz hozzá az offense sikerességéhez, hogy keveset kell nyomás alatt játszania. Ha nincs tovább több hozzáfűzni való, akkor megyünk a védelemre, ahol a pass rushereket a második helyre rangsoroltuk, a belső védőfőembereket a 17-re, linebackereket a 21-re, cornerbackeket a 6-ra, a safetyket a 8-ra. Távozóknál a védőfalból Olivier Vernont, Sheldon Richardsont és Larry Ogunjobit kell kiemelni, és Adrian Claiborne-t. A linebackerektől B.J. Goodson távozott, cornerektől Terence Mitchell, a safetyktől Carl Joseph. Az érkezőknél a passzás rejtséget javítja majd Jadeveon Clowney és Takkarist McKinley, a linebacker sorba jött Anthony Walker és Jeremiah Owusu-Koramoa, a cornerbackekhez Troy Hill és Greg Newsome, a safetykhez pedig John Johnson, és a védőfal közepében Tommy Togiai a draftról, úgyhogy nagyon sokat erősödött ez az egység. Tavaly 23. volt csak EPA per playben. Patrick, szerinted ez mennyit erősödhet itt ezekkel a plusz játékosokkal?
Nagyon kíváncsi ezt a képként, hogy a passzvédekezés alapvetően mennyit fog fejlődni, mert nagyon jól hangzik, hogy jött egy Clowney, illetve egy McKinley, de hát, hogy őszinték legyünk, azért egyik játékostól sem láttuk csúcs teljesítményt az utóbbi években. Én nem feltétlenül várok olyan hű, de nagy pass rush virágzást itt Gerett túloldalán, illetve nekem azért itt a cornerback sorra is vannak gondjaim. Nagyon-nagyon inkonzisztens ez az egység. Láttuk tőlük nagyon jó pillanatokat, láttuk tőlük rosszabbakat. Aki itt szintet emelhet a játékon, és bízok is benne, hogy nagyon jó lesz az JOK a draftról, de hát egy újoncba vetett hitet pedig soha nem szabad azért túlreagálni. Nagyon jól mutat egyelőre az előszezonban, illetve az edzések alkalmával, de majd meg kell nézni, hogy élesben is tudja ezt a szintet hozni, akkor el tudom hinni, hogy ez a Browns valahogy szintet lép majd a passzjátékok ellen. Amíg ez nem történik meg, addig szerintem ez a védelem egyébként nagyon sebezhető, mert vannak viszonylag nagyobb nevek, de Gereten kívül azért ilyen kimondottan nagy szár vagy jó játékos véleményem szerint nincsen. Tehát elég egyszemélyes ez a védelem, mondjuk így, ami szerintem például nagy hátrányuk a Ravens-szel szemben, ha már csak a csoportba tekintünk.
Én jóval bizakodóbb vagyok ebben ezzel a védelemmel, nem tudom, Bálint, te hogy látod például John Johnsonnak az erősítése, vagy az érkezése szerintem hatalmas erőlelépés lesz.
Ezzel én is tudok menni egyébként, és
tehát egy jó stabil safety meghozza az erősítést nekik?
Azt hát most nem egyedül ő, most azt mondtam, hogy ő szerintem a játékban, abban, hogy egy nagyon jó játékos, meg fejben is nagyon sokat fog segíteni, gondolom ő is megkapja, vagy itt is megkapja majd a zöld pöttyöt a fejére, és ő fogja elmondani, vagy a sisakjára, és ő fogja mondani, vagy beírni a játékokat, ami szerintem nagyon sokat fog segíteni, meg szerintem egy top 5 körüli safety a ligában, amivel nagyon sokat fog javítani, és hát egyébként én Clowney-tól is nagy dolgokat várok várok Gerett túloldalán, Troy Hill a slotot jól meg fogja talán oldani, bár oké, ott van egy pár kérdőjelem, de Greg Wardot sem felejthetjük el, akinek a hatására, vagy aki miatt első számú elkapó kellene, a negyedik legjobb volt a Browns védelme, úgyhogy az is egy beszédes mutató szerintem.
Én is egyébként pozitív vagyok azzal kapcsolatban, mert oké, nem egy safety fogja megváltoztatni a csapatnak a dinamikáját, de sokkal másabb felfogásba fognak játékokat hívni, illetve védekezni, hogyha tudják, hogy a pálya hátulja teljesen le van zárva, és a Johnson által képviselt játék minőség az megengedi ezt szerintem, és nyilván szerintem Gerett szám is egy picit, vagy a Gerett teljesítmény is egy picit papíron vissza fog esni már, mint ugye a számokban, és ebből fog Clowney kamatoztatni. És én azt gondolom, hogy továbbra is szerintem itt is igaz az, hogy lerabolták a draftot a tehetségek terén egy JOK-jel, egy Newsome-mal, és persze nem az első évben lesznek óriási hozzáadott értékkel, de én azt gondolom, hogy például Owusu-Koramoának az első héttől kezdve fontos szerepe lesz, hogy besegítsen a box közeli helyeken védekezni, és nem látom, hogy ez a csapat megmaradna abban a középszerűségben a védelem terén, amiben mondjuk tavaly volt. Ezt így nem tudom elképzelni, főleg úgy, hogy minden egyes játékos a fiatalok közül, még Denzel Ward is szintet fog lépni. Jó kérdés, hogy Elpitnek milyen helye lesz, hogy tudnak majd felállni mondjuk Dime-ban.
Igen, egyébként.
És nekem ez egy jó kérdés, egy ilyen pozitív kérdés bennem.
Igen, szerintem olyan tehetség injekció volt itt a védelemben, ami nagyon sokat fog számítani. Az egy nagyon jó kérdés, hogy Joe Woods mennyire jó védőkoordinátor, mert oké, a tavalyi éve alapján nem igazán, de ott szerintem eléggé meg volt kötve a kezem, meg a tehetségek és a sérülések, tehetségek hiánya és a sérülések sokat közrejátszottak, és szerintem azt annyira nem lehet megítélni. Úgyhogy idén ki fog derülni, mert azért most nagyon jó az alapanyaga. Szerintem többet fognak emberezni, vagy legalábbis elképzelhető, hogy többet fognak emberezni, mert jobb tényleg az, hogy tehetségesebb a secondary, és tavaly nagyon sok zónázás volt. Engem, tehát vannak itt nagyon érdekes kérdőjelek, például az, hogy JOK-t hogyan fogják tudni használni, hogy Grand Delpit visszatér, és mit látunk majd belőle, mert ha jól tudom, mindkettő nagyon szerettétek egyébként prospektként, de ugye tavaly nem nagyon tudott játszani, úgyhogy rá is kíváncsi vagyok. Az is kérdés, hogy Ward túladán Greedy Williams mire képes, ha neki nem megy, akkor nyúlszám be tud állni. Igen, igen, a másik meg, hogy nyúlszám be tud állni. Úgyhogy ezek tök érdekes kérdések. Szerintem a védelem, védőfal az baromi erős lesz. És
a védőfal közepén például kitől vártok bármit? Tehát van egy megbukott Malik Jackson, meg egy megbukott Andrew Willings. Tehát én ott se látok rá.
Hát most Willings,
sok biztató dolgot.
Willings opt-out volt, szerintem egy futás ellen nagyon jó. Malik Jackson meg a Pestrest hivatott hozni, tehát szerintem ilyen szempontból egy jó egymást kiegészítő páros tudnak lenni.
És már egy értem, persze, hogy az egyik elespette az odik, de hogy mikor képviseltek magas szintet utoljára?
Hát Billings mondjuk két.
Nem, az lényegtelen egyébként.
De én itt azt látom, hogy van rengeteg potenciál, viszont bizonyítást senkitől nem tudtuk. Tehát JOK egy újonc játékos, Billings kihagyott egy évet, nem tudjuk, hogyan tér vissza. A kezdő linebacker sor amúgy közepes alját súrolja, Grady Williams inkonzisztens volt, amikor utoljára láttuk, a másik kezdő safety nem tudjuk, hogy ki lesz egyáltalán, Delpit vagy Ronnie Harrison, melyik őjük tudja bejátszani magát, nálam ezek, akkor Clowney-ról feltesszük, hogy talán segít neki, hogy ott van a másik oldalán Gerett, jó, ez biztos, hogy segít, de hogy alapvetően ez mennyire hozza ki belőle is újra az állatot. Ezek szerintem inkább mind kérdőjelek és feltételezések, mint hogy azt mondjuk, hogy ez az védelem, ez kifejezetten jó lehet.
Akkor lehet, hogy itt is egyébként várakozásokhoz mérten való hozzáállásbeli különbség van köztünk, vagy nem tudom. Tehát Patrik, mondjuk a top 10-et szerinted megközelíthetik, vagy odaérhetnek a top 10-hez?
Szerintem nem.
Aha, jó.
Ja, megközelíthetik, de szerintem nem lesznek benne, az biztos.
Oké. Akkor nem volt igazam az előbbi állításomban, mert szerintem igen. Tehát a 10-hez odaérhetnek, most sokkal magasabbra nem gondolom őket egyáltalán, de 8-tól 12-ig mondjuk belülném őket kb.
Hát inkább ott a 10-15 között nálam.
Jó, szerintem én nagyon sokat
látom.
Nyilván igazad van, Patrik, hogy vannak kérdőjelek. Szerintem kisebbek talán egy kicsit, mint ahogy te látod, vagy szerintem több az erősítés.
Hát de Geretten, Johnsonon kívül mi az, ami biztos ebben a védelemben, és nem Ford, kérdőjel?
Például.
Jó, oké, akkor ezen a három emberen kívül. Oké, Troy Hill se rossz slotba, de alapvetően ez még hogyha mindegyikre ráfogjuk, hogy oké, akkor is az 11 emberből 4, akire azt mondom, hogy tök jó.
Jó, hát
a többi ez vagy kérdőjel, vagy gyenge. Lenszer
is három van, akire azt mondod, hogy tök jó. Na várjuk. Még a két legjobb játékos, oké, okay, igen. De ott igen, is van 8 kérdőjel. Oké, ott is van 8 kérdőjel, azért az is elég sokat jelent. Ezt mégsem gondoljuk.
Hát azért tavaly, amikor a legjobb védelem voltak, akkor azért a Johnson meg Hill például még ott játszott. Tehát nem...
De arra nem tudnék mondani, hogy gondolt, hogy nagyon visszaesnek, hogy 16-ra vagy, tököm tudja.
Nem gondoltam át, nem tudom.
Én azt mondom, hogy Cowboy szurkolóként egy háromnak is lehet már örülni. Biztos a védelmemben.
Igen. Három közepesen gyengének is már lehet örülni.
Igen.
Jó, hát ha így állunk hozzá, persze, akkor...
Minden viszonyítás
lehet, hogy rossz. Lehet, hogy rosszul közelítjük meg, tehát én azt mondom, hogy nem lesznek top 10-es egység, ami prognosztizáljátok mondjuk őket, de az lehet, hogy mondjuk odaférnek a top 15-ben mondjuk ilyen 13-14. Legjobb védelem, persze ez benne van, de én inkább sok kérdőjelet és potenciálisan boom dolgot látok benne, ami azt jelentheti, hogy igen, ha mindegyik bejön, akkor ez egy bitang jó védelem lesz, de ennyi kérdőjel és potenciál, hogy bejöjjön, szerintem az nagyon-nagyon ritka.
Én a top 15-re egyébként állok egy sört veled, Patrik, ha gondolod.
A 15-öt azt nem válom, azt mondom, hogy 13-14 körül látom.
Jó, de azt mondod, hogy legfeljebb ott vannak, én meg...
Igen, hát de legfeljebb ott vannak, az azt jelenti, hogy elhiszem.
Oké, jó, hát gondoltam a esélyeket bejátszott, hogyha legjobb...
Legyen 12, de mi alapján?
A DVOA-re gondoltam, de azért 12 azért az még azt a határeset nem gondolom.
Hát most
14-re állok egyet, 12-re még nem. Legyen 13, 13-ra állok.
Legyen 13, egyet. Legyen 13, és akkor megegyeztünk.
Okay. Jó. Akkor ezt nem meg vagyunk. Jósoljunk.
Megtörténtek az izgalmat dolgok.
Igen. Jósoljunk akkor. Tavaly a Browns 7-2-es mérleget hozott össze egy labda birtoklásnyi meccseken, és 4-0-ásat field goal meccseken. Úgyhogy az nyilván elég szerencsések voltak ilyen szempontból. A pontkülönbségük negatív volt, ami szintén visszaestés prognosztizálhatna. Ugye ellenben ők szerencsétlenek voltak sérülésekkel. A sorsolásuk is könnyű volt. Idén majd erősebb passzvédelmek ellen játszak, de összességében azért most is könnyű a sorsolások, ugye mondtam, hogy második legkönnyebb. Igen, ezeket írtam ki. 10,5 a határ, Bálint, mit gondolsz erről?
Over, és több győzelmük lesz, mint a Baltimore Ravensnek, ergo megnyerik a csoportot.
Patrik?
Állami Shover azért elég stabil csapat, ez most attól függetlenül, hogy a védelmről milyen jót vitatkoztunk, és azzal is tudok akár menni, amit Bálint mondott, hogy a Ravens-t előzhetik.
Ugyanez, nyerik a csoportot szerintem, és így ezáltal over. Úgyhogy azt hittem, hogy én vagyok nagyra, vagy a legnagyobbra Browns-szal, de azért Bálint ott van mellettem, úgy érzem ebben a kérdéskörben.
Abszolút pozitív vagyok velük kapcsolatban, aztán majd lehet, hogy jön egy pofon, de...
Ez most egy
Browns
pozitív podcast, úgy tűnik, mert lehet, hogyha más lett volna itt most az elemző, szerkesztő társaság, akkor nem biztos, hogy ennyire magabiztos óvajat van mindenkitől, de most így jöttünk össze, úgyhogy majd lesz a szezon előtt lesz egy overrenderös cikkünk, ahol mindenki jósol, és nem csak hárman, mint az adott podcastben, úgyhogy majd ott valószínűleg úgy látom, bőven lesznek underök. Konkrétan egyelőre mi vagyunk a három over, aki ezt bemerte vállalni, és mindenki más under, úgyhogy meglátjuk addigra, addig még ki fog változtatni, de ez mondjuk így egy érdekes kontrasztot hozott. Cincinnati Bengalsra ugrunk, 8. legnehezebb a sorsolásuk, pihenés szempontjából viszont kedvező, mert a második legjobb, az over-under határuk 6,5, erre majd visszatérünk. Az irányítókat a 12. helyre rangsoroltuk, a futókat a 12-re, az elkapókat a 11-re, a tight endeket a 25-re, tackle-öket a 27-re, a belső támadó embereket pedig a 30-ra. Távozók között az elkapósorból eligazolt AJ Green és John Ross, támadó falból BJ Finney és Bobby Hart, és a futóktól Gio Bernard. Érkezők között a falba jött Riley Reef a piacról és Jackson Carmen a draftról, és Jamar Chase jött az elkapókhoz még. Patrik, itt a nem túl pozitív edzőtábor hírek kapcsán hogyan állsz ez a Bengals offense-hez?
Annyira szerettem volna egyszerűen hype-olva beszélni róluk, és pozitívan, de annyira lehorgasztottak itt az utóbbi napok hírei, főleg amiket Chase kapcsán kaptunk, hogy most már nem vagyok lelkes egyáltalán a csapat iránt. A legnagyobb problémát egyébként továbbra is Zach Taylorban látom, nem tudom milyen motivátor ő, de stratégaként és így főedzőként sehogyan sem tartom egy ilyen kimondottan karizmatikus embernek, és az a baj, hogy egyelőre a tehetség sem jön ki a srácokból, ami részben ugye Taylornak a hibája, és részben pedig hát nyilván volt az egy-két kockázatos választás. A támadó fallal szemben is nagyon sok kérdés van. Most már ugye egy Chase kapcsán is beigazódni látszódnak legalább azok a hírek, hogy rozsdás, és akkor ne akarjuk elhinni, hogy esetlegesen egy bust faktor is van benne. Valamint, hát nem tudom, Borótól is mit várjuk itt a tavalyi horror sérülése után. Szerintem neki sem feltétlenül fog teljesen úgy menni a játék az elején, mint ahogy elvárja, és egy ilyen Kvázi a hátulról előre kapaszkodó csapatnál nagyon sokat számítana az, hogy az elején hogyan működnek a dolgok. Nyilván bele fognak futni megint nagyobb verésekbe, és szerintem így szép lassan fog elmenni a kedvük az egésztől. A jó hír az, hogy ez majd valamikor Zach Taylornak a leváltásához vezet, mert azért Burrow úgyhogy 1-1 volt, nem valószínű, hogy félteni kell az állását, de... Amit szerettünk volna szerintem látni, hogy van három nagyon tehetséges elkapójuk, sőt, ez igazából az egyik legjobb trió a ligában, és mégse fogjuk őket úgy látni virágozni, mint ahogy szeretnénk.
Bálint, te hogy állsz az offense-hez?
Hát, körülbelül hasonlóan vagyok izgatott, mint Patrik. És ez sok mindent elárul. Hát ugye az a gond, hogy ugye nagyon... vertük az asztalt, és rajta álltunk, és ugráltunk, hogy itt bizony Jamar Chase-nek kell jönnie, és nem pedig egy falembernek, legyen az bárki a drafton, és akkor most ott tartunk, hogy nem, eddig nem vagyunk elégedettek, maradjunk ennyiben, és akkor kicsit Paul Correctre sikerült ez a dolog, illetve nagy kérdés, hogy akkor most a kezdő támadó falak közül ki tud egészségesen pályára lépni az első héten, és ez is nagy probléma, hogy tényleg nem tudják, hogy mit kapnak mind a futók, mind pedig Burrow maga elé. Úgyhogy én Burrow-val kapcsolatban egyébként pozitív vagyok, ahhoz képest, hogy tegnap, hát tavaly milyen hype-ja volt, szerintem azért kevésbé mutatott jó játékot, főleg nyomás alatt azért nem láttuk azt a nyugodtságot, amit az LSU-ban, de hát miért láttuk volna, mert ez egy másik tigrites csapat. Az a probléma, vagy nem is az a probléma, hanem inkább egy olyan kérdésem van, hogy olyan, és ezt csak nektek, kettőtöknek, meg illetve akkor majd kommentel nyilván azoknak is, hogy mennyi pénzt mernétek feltenni arra, hogy az első kirúgott vezetőedző az Zach Taylor lesz? Hogy mernétek-e másra több pénzt rakni? Inkább így teszem.
Hát Fangio szerintem jó esélyekkel indul, de nyilván Zach Taylor az egyik legjobb esélyes.
Én nem raknék sokat már csak azért, mert igazából most az, hogy másra raknék-e többet, az egy jó kérdés, de az első kérdésre az a válaszom, hogy nem raknék szinte semmit, mert szerintem a Bengalsnál túlságosan türelmesek ahhoz, hogy évközben kirúgják. És ezért szerintem még csak év végén fog.
Igen, ez csavarhatja meg az egészet. De ugye Sharp írta tök jól a könyvébe, hogy 24 meccsen vezettek a 32-ből Taylor vezetése alatt, és sikerült 6-ot megnyerni belőle egy döntetlen mellett. A 24 meccsből, ami vezettek.
Igen, hát
ez nem hiszem, hogy a tehetségek problémája. Tehát itt nem azzal van a gond, hogy nincsenek jó játékosaitok, vagy jó játékosaink. Igen, ez egy jól összefoglalja az egészet, hogy hiába van egy per egyes Burrow, egy nagyon jó Joe Mixonod, meg Jamar Chase, meg Higgins, és akkor itt tényleg pufogtatjuk a neveket, de hogy mitől jövök izgalomba, az nem ez lesz.
Igen, hát azért Taylor-t elég sok kritika érheti, például, hogy Burrow-nak a várható passzpontossága az 37. volt az egész ligában a 41-ből, ami ugye azt mutatja meg, hogy a megkísérlet passzai azok mennyire voltak könnyűek, és akkor itt nyilván részben az is közben játszik, hogy rövid passzokat próbáltál meg egy játékos, másrészt pedig azt, hogy a rendszer mennyire játszott üresre elkapókat, és hát ez nem nagyon volt jellemző a Bengalsnál. Ami egyébként mondjuk Burrow kritikája lehet, hogy tényleg, ahogy Bálint mondta, nyomás alatt mennyire gyenge volt, és az LSU-n ezt azért
pontra hát, nagyjából mindenben, amiben az LSU-ban jó volt, ott nem volt jó Bengalsban.
Igen, a másik a 20 fölötti passzok, amik 48 kísérletből 9 volt sikeres, ami ilyen elképesztően rossz arány, nyilvánvalóan. De mondjuk 20 addig viszont, vagy 10-15 addig meg az egyik legjobb irányító volt, tehát hogy nem néz ki, hogy jól ez az offense, hogy így nagyon váltogatni lehessen a dolgokat, vagy a passzmélységeket, és hát nyilván ebben közrejátszik a támadófal, amelyik egyetett értékelése szerint a 27. volt passzblokkolásban tavaly, és hát futásblokkolásban a Football Outsider szerint 31. Úgyhogy de hát nem gondolom, hogy ezt különösen statisztikákkal alá kell támasztanom, hogy rossz volt ez a támadófal, mert mindenki látta. Az jó kérdés, hogy most a Reef-fel és Carmennel ez mennyire túl előre lépni, vagy mennyivel lesz jobb. Hát egy kicsit. De olyan...
Meg Williams is azért most jó sokat segített.
Igen, mennyit volt sérült tavaly most jelentik, nem is tudom, hogy mennyit volt pályán tavaly, hát, de...
Nem volt még nem volt csúcsformában, az biztos.
Igen, szóval az kérdés, hogy mennyit tud erősödni ez a támadófal. nem tudom, vagy nem tudom, mennyire vagyok magabiztos azzal, hogy itt ez most működni fog. És hát ez nyilván Burrow-nak se fog jót tenni, aki saját elmondása szerint is még fejben nincs ott, ahol kéne a sérülésre után, hogy jobban bízzon a lábában, ami nyilván nem meglepő, de ettől függetlenül érdemes felhozni. És hát a másik meg, hogy Jamar Chase mi lesz, mert eddig ugye első két először a meccs alapján nem néz ki jól, és akkor elő lehetett venni a draft előtti vitákat, hogy Sewell-t vagy Chase-t kellett volna, vagy kellene választani a Bengalsnak, és hát egyelőre ugye egyiket sem, de majd nyilván ez még fejlődik ez a kérdés, vagy tovább lépünk ezzel, hogy itt az első két előszezon meccsen nem játszottak valami jól. Amit még követem Taylornál, vagy kritikánál, hogy nagyon kevés play action-t és nagyon kevés motion-t használ, és még a personnel-t sem variálja, úgyhogy ezek is nyilván negatívumok, és hát de talán itt se kell olyan sok statisztikát elmondani, hogy mindenki lássa, hogy ez az offense az nem egy jól működő támadósor, és nem csak, vagy elsősorban nem a játékosoknak a hibája ez. Nem tudom, mennyit fejlődhetnek, és nagyon nehéz ezt megmondani. Sok bizonyosan nekem sincsen, és leginkább a legtöbb, ami van, az Burrow-ban, és akkor meglátjuk, hogy ő hogyan tér majd vissza.
És itt mondjuk egyébként is fogtuk az offense-nek az egész lényegét nagyjából.
Igen, és hát leginkább talán azt tudjuk remélni, vagy a Bengals szurkolók azt tudják remélni, hogy akkor jövőre majd nem Zach Taylorral vágott neki a szezonnak, csak hát itt is megint nehéz optimizmusra okot találni olyan szempontból, hogy majd a vezetőség ide csábít egy top jelöltet, mert hát erről a vezetőségről és tulajdonosi körről nem pont ezt tudjuk elmondani, vagy a tapasztalatok nem ezt mutatják.
Abszolút.
Menjünk a védőkre. A perszereseleket a 21. helyre tettük, a belső védőfalembereket a 20-ra, a linebackereket a 30-ra, cornerbackeket a 25-re, safetyket pedig a 4-re. Távozóknál a perszereselek Carl Lawson-t, a cornerback Keket, William Jackson-t és Mackenzie Alexander-t, a safety Sean Williams-t és a védőfalember Gino Atkins-t kell kiemelni. Érkezett a pass rusher Trey Hendrickson, illetve a draftról Joseph Osai, de ő közben ki is dőlt az egész szezonra. A védőfalba jött még Larry Ogunjobi, a cornerek közé pedig Mike Hilton és Chidobe Awuzie. Patrik, az a kérdésem, hogy Lou Anarumo, mi a tökömet keres még ennél a csapatnál, azon kívül, hogy pénzt? A védőkoordinátorról van szó, aki esetleg nem ismeri névről.
Egyébként nagyon-nagyon jó a kérdés, mert egyébként ezt így nem tettük még föl, szerintem soha, pedig ha valami még lehorgasztóbb, és hát most a jelenlegi offenzív talán nem lehorgasztóbb, de a Cincinnati védelme időtlen idők óta igazából nem tudott a liga felsőbb karéjába tartozni, és szerintem egyébként az idei erősítések sem sikerültek annyira jó. Tehát Hendrickson szerintem az egyik legtúlértékeltebb szabadügynök igazolás lehet ever, de úgy talán az idei off-season tekintve biztosan. Osai irán tudtam lelkesedni, de erre kiesett, és nincsen egyénisége ennek a védelemnek, ez a legnagyobb baj. Mármint nem úgy értem, hogy nincs benne olyan egyén, aki iránt lehetne lelkesedni, ez is igaz ugyan, de úgy értem, hogy nincs egyénisége, igen. Hogy nem na, tehát mind a kettő igaz, tehát nincs egy egyéniség, egy vezére a csapatnak, vagy akár több, de nincs egy olyan egyedisége, vagy egy olyan fazonja se ennek a védelemnek, ami alapján el tudnánk dönteni, hogy akkor ők most mit akarnak. Ők futást akarják fogni, a paszt akarják fogni, erőszakos védelem akarnak lenni, nehéz egyszerűen ráhúzni bármit erre a csapatra, és így kimondottan szerintem igazolni is nehéz, hogyha nem tudod, hogy mit akarsz. Tehát nagyon-nagyon jó a kérdés, és lehet, hogy több hibát, vagy nagyobb gondokat kéne itt feltételeznünk a védelemnél, és túl sokat beszélünk az offense-nél, ahol nagyon nők az elvárások, de ez a védelem még a pici elvárásokat sem tudja általában hozni.
Hát, hogyha a statisztikát akarsz ehhez a kérdéshez, hogy miben jobbak, vagy mire akarnak koncentrálni, akkor az egész defense tavaly DVOA alapján a 27. volt, a passzvédelem 25-dik, a futás ellenvédelem 21-dik, Feszes Vérédben meg 29-ek voltak, szóval hát semmit nem csináltak jól, leginkább.
És ez jó esélye nem fog javulni. Tehát hogy itt pedig nem látom azt, hogy ez így pozitívabb lenne, mert szerintem a legjobb játékosuk elment a csapattól, és sajnos megsérült. Nem lett magas minőségben pótolva.
Jesse Bates-szel egyébként lehet vitatkozni.
Oké, Bates, oké. De szóval itt ez a... Ha most arról beszélgetünk, hogy John Johnson és Jesse Bates egy lapra téve, melyik csapatnak örülsz jobb, melyik csapat, vagy melyik játékosnak örülsz jobban adott csapatnak, akkor jobban örülök John Johnsonnak a Clevelandben, ott sincsenek világverő tehetségek, levéve Miles Garrettet, és akkor szegény Jesse Bates meg tényleg a vakok között a félszemű, de kicsit erős túlzásra, de hogy tényleg így végignézed, és meg akarod találni, hogy kitől fogod az átütő erőt megkapni ebben a csapatban, akkor az a játékos elment, aki jó lehetne, az megsérült, Jesse Bates ott van, persze nagyon jó lesz. Vagyis von Bell. Jó kérdés egyébként. Most itt nyilván tavaly évvégén is ment a gondolkodás, hogy akkor mit akarnak a linebackereikkel, mert ott van egy halom második, harmadik napos linebacker, és most kikkel menjenek egy Jeremy Pratt-tal, vagy egy Akeem Davis Gator-rel, és akkor tényleg azt vártad, hogy talán egy 2020-as tehetséget be lehet játszani év végén az elúszott szezonban, és így azt sem kaptad meg. Hogy így megnézd, hogy legalább mit van. És nekem ez ugyanúgy nagy probléma, hogy ha nem tudja, hogy Zach Taylor mit akar, vagy hogy akar kreatív lenni a támadósorban, akkor ugyanúgy megkapjuk annál Rumótól is, hogy hát se kreatív, se átütő.
Igen. És hát a cornerback sorról nem beszéltünk még talán, ami egy viszonylag érdekes kérdés, de hogy nagyon mély ez a cornerback sor, mert tényleg ugye Kidobi Abuzie, Trey Waynes, Mike Hilton, Darius Phillips, Eli Apple, tehát vannak itt olyan nevek, akik kezdők tudnak lenni, de hogy egyik sem magas szintű kezdő. És azt nem látom, hogy egy jó elkapót mondjuk melyikük tud megállítani. És leginkább az a válaszom, hogy egyik se. A másik az, hogy Hiltont tudják-e majd használni, mert a Steelersnél tök jól használták ilyen slotból blitzelő játékosnak, és ez működött is. Nem gondolom, hogy Luan Arumo tudni fogja őt jól használni, és berakja őt majd egy ilyen sima slot szerepbe, amiben nem lesz rossz, de hogy nem is hozza ki azt az élét a játékának, amit kellene. És akkor a védőfal is ott, hogy oké, Hendrickson egy pass-rush specialista, Hubbard egy futás elleni specialista, belül Reader visszatér, az nem rossz, futás ellen nem lesznek annyira rosszak, tehát ott szerintem egy korrekt teljesítménye elvárható futás ellen, de pass-rush azt nem látom, hogy olyan jól fog működni, ezáltal a pacvédekezés sem lesz túl jó, és most egy gyengébb offense le fognak tudni viszonylag jól védekezni, de ha jön egy jobb, akkor itt nincs meg a tehetség ahhoz, hogy ezt megállítsák.
Már pedig a csoportban kettő elég jó offense van. Sőt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy három.
Kettő. Igen, a másik meg az, hogy sokat embereztek egyébként, és hát William Jackson nélkül nem tudom, hogy melyik cornerback lesz jó igazán emberezésben, mert annyira Waynes, meg Abuzie, meg Phillips sem az a hű, de jó emberezős cornerback, aki itt majd leveszi az elkapókat a pályáról, úgyhogy nehéz itt is pozitívumokat megtalálni ebben a Bengalsban.
Nagyon nehéz ez. Talán az egész csoportban, tehát hogyha rágondolsz, alapból ez a csapat, ez nehezen megfogható, így tényleg így mit szeretnénk tőlük várni, hol lesznek az izgalmas dolgok, és a védelem az... Még csak azt sem tudod rám mondani, mint a támadósorna, hogy azért van egy Burrow-d, egy Boyd-od, egy Chase-ed, itt Evuzi, vagy bocsánat, Bates, és így...
Talán Bates-ed, igen, nagyjából ennyi.
De ha ő nem lenne, akkor aztán tényleg fognák a fejünket, hogy akkor most itt mi a helyzet.
Igen, hát igazán átlag feletti játékos Bates-en kívül... Nem biztos, vagy olyan igazán jó játékos, ezt nem találunk, az biztos. Úgyhogy nehéz
dolog. Reader egyébként nem rossz alapvetően, csak igen, nehéz igen. Egy futás főleg futás ellen igen, jó nagy testű védőfalemberén lelkesedni.
Igen, Ridder is jó, de hogy ő sem az a kiemelkedő, most akkor van egy kiemelkedő játékosok, és akkor itt talán helyesebb az állítás, amit mondtam. Itt az a bajom a Bengalsnál, hogy itt teljes organizációs problémák vannak, és teljes átalakítás kellene a tulajdonosi szinttől kezdve, és az meg nem várható nyilván most a szezonra egyáltalán, de hogy még a következő X évre sem. És ezért talán az egész ligában a Bengalszal kapcsolatban vagyok a legpesszimistább így kilátások kapcsán, pedig Burrow-t ugye nagyon szeretem, meg szeretném, hogy jó legyen, de nehéz ezzel a Bengalszal azonosulni, és beléjük látni a fejlődést. Jósoljunk akkor, vagy mondjad akkor Bálint, hogyha...
Ezzel teljesen egyetértünk így zárszóként.
Jósoljunk akkor. 6,5 ugye a határ, zsinórban 5 éve sikerül a belőtt határ alatt maradniuk, és ami nagyon durva, hogy amit Bálint mondott az elején egy nagyon durva statisztikát, most azok egy másikat, hogy az utóbbi 20 egy labda birtoklással eldől a meccsükből 2 nyertek meg. Azért ez nagyon durván rossz arány. És mondhatjuk, hogy majd akkor ez jobban fog kinézni, de nem tudom, hogy így lesz-e. Ami még tavaly benne volt a szerencsétlenségükben, hogy fumble-öknél és turnover-eknél is rosszul jöttek ki a dolgokból. Meglátjuk, hogy ezek változnak-e idén. 6,5, Patrik, mit gondolsz erről?
Under, egy alkalmatlan főedző, igazából tehetségek hiánya nélküli, vagy tehetségek nélküli defense, és hát sok bajos előjel, úgyhogy itt tudok menni az underről.
Márink?
Hát ez nekem is nagyon szomorú under lesz. Szerettük volna egy évvel ezelőtt, mondjuk inkább úgy mondom, hogy fél évvel ezelőtt, hogy ez ne legyen ilyen szomorú. Hát sok minden nem változott, és amíg tényleg itt vezetés szinten nem lesznek komolyabb dolgok, amik felforgatják a csapatot, addig én úgy gondolom, hogy ez így maradni is fog.
Igen, én is az underre megyek, itt egy remény van igazából, hogyha a Burrow Chase kapcsolat beindul, és az offense az Zach Taylor hiányosságai ellenére tud valahogy működni. Ha már nincs előttem a sorsolásuk, mi voltam, megnézem, hogy pontosan kiket verhetnek meg, de ugye az egyik legnehezebb a sorsolásuk, úgyhogy ilyen szempontból nem egyszerű, hogy gyorsan itt előkaptam. Játszanak majd azért egy Jacksonville, Detroit, New York Jets trióval, de azért összességében a legtöbb csapat masszív playoff esélyes, csak mondjuk a...
15 meccsen underdogok, az sokat elmond.
Hát igen, az is sokat elmond. Jó. Nem várunk akkor sokat legszerint a Bengalstól, és így ugrunk át a Pittsburgh Steelersre, ami nagyon érdekes csapatnak ígérkezik szerintem. Sorsolásuk konkrétan a legnehezebb az egész ligában, és még a PNA szempontból is kedvezőtlen a menetrend. Az over-under határuk 8,5, ugye erre visszatérünk majd, de nem volt 14 éve negatív mérlegük, úgyhogy kis előretekintés ilyen szempontból. Az offenzben az irányítót a 21. helyre tettük, a futókat a 23-ra, az elkapókat a 7-re, a tight endeket a 16-ra, a tackle-öket a 32-re, a belső támadó fembereket pedig a 27-re. Távozók közt a támadó koordinátor Randy Ficknerrel kell kezdeni. A falból elment Alejandro Villanueva, David De Castro, Matt Feiler és Marquis Pansy, és a futók közül távozott James Conner. Érkezőknél ugye Matt Canada vette át a támadó koordinátori posztot, a falba jött Trey Turner, BJ Finney, Matt Haig, illetve a draftról Kendrick Green, jött még a játékos bőrzéről a futó Najee Harris, illetve a tight end Pat Freiermuth. Bálint, hogy fog kinézni az offense, amelyik tavaly egyébként 22. volt, csak DVO-t tekintve a 4. legkönnyebb sorsolással? Szóval hogy fog ez kinézni, mert Kanada irányítása alatt mekkora változásokat vársz, mennyire tudja ő ráerőltetni a saját jó gondolatait Big Benre, aki nem mindig akarja ezt elfogadni.
Én azt gondolom, hogy ebből a nagyszerű triumvirátusból, amit alkotta a Fichtnerrel hárman, Big Ben és Canada, az távozott, akinek távoznia kellett. És pont azért, mert a másik kettő elérte, hogy ez így legyen. És ebből a szempontból szerintem ők cinkosok lesznek idén is. Nyilván ez egy picit ilyen túl van dramatizálva, de mindenképpen jobban összeillenek, mint Fichtner és Big Ben. És ebből a szempontból várhatunk jobb dolgokat, hogy azt mondja Canada, hogy legyen neked Ben nagyobb befolyásod ebben az offenszben, legyenek úgy a játékok kialakítva, hogy te szeretnéd, mert egyébként nem fogunk sikereket elérni enélkül. Hogyha te behisztizel, vagy ha te ellenállsz, akkor csak hátrébb leszünk egy lépéssel. Úgyhogy szerintem sokkal nagyobb befolyása lesz, mint Big Bennek, mint pedig azoknak az elemeknek, amit mondjuk még Canada a Pittsburgh Panthersből hozott, ugye ott is volt korábban egyetemi szinten, tehát neki ismerős az egész környék, nem ismeretlen ember ott a Pittsburgh házatáján, úgyhogy biztos, hogy lesz egy minimális összhang kettejük között. Hogy ez hogy fog elsülni, azt nem tudjuk, mert nyilván máshogy gondolkodik Big Ben, máshogy gondolkodik egy támadó koordinátor a pálya széléről. Az biztos, hogy Juju azért maradt, mert Big Ben is visszajött. A célpontokkal nekem nincsen
probléma. Mielőtt erre átérünk, vissza akartam térni egy kicsit erre a Kanada Big Ben dologra, hogy egy kicsit máshogy látom, mert szerintem Kanada jobban rá tudja, vagy most úgy látom az előszezon alapján, hogy Kanada kicsit jobban rá tudja, hát most nem azt mondom, hogy erőltetni, de rá tudja venni Big Bent arra, hogy az ő jónak hit dolgait nyomja, mint például a motiont, ami egész sok volt az előszezonban, és tavaly meg ugye alig volt, mert Big Ben nem igazán szerette, mert Big Ben nem annyira szerette az under center játékokat, meg a play action trend, úgyhogy kíváncsi ezek, hogy mennyire marad ez így, meg mennyire tolódik el Kanada irányába, hogy azt már láttuk, hogy több motion van, na, talán egy kicsit több play action is volt, meg under center játék, szóval ez egy tök érdekes dolog, hogy ők ketten szerintem nagyon mást szeretnek játszatni, vagy Big Ben tőle azt láttuk, hogy X dolgokat nem nagyon szeret játszatni, Kanada meg azokat szereti, és ezek mondjuk analitikus szemlélettel jó dolgok, és hogy ez hogyan fog így balanszban maradni, vagy mennyire megy el Kanada irányába ez a dolog, szerintem ez a nagy kérdés. Először az alapján azt mondom, hogy kicsit sikerül Kanada irányába terelni a dolgokat. Bocsánat, hogy közbe vágtam.
Semmi, ez egy jó intermezzo. Úgyhogy én visszatérve itt az elkapókra, szerintem nem lesz rosszabb, sőt, nem, tehát nyilván kreatív módokon lesznek bevonva az elkapók, nyilván megmarad a screen játék, lesznek olyan elemek tavalyról, amik megmaradnak. Nekem az a nagyon nagy kérdés, hogy ez a támadó fal mire lesz jó? Mert én ettől félek nagyon, hogy sok mindenre nem. Sokat fogják ütni bent, és ha a futójáték se fog működni, akkor nem azt mondom, hogy kukába ment az első körös pikked, vagy az első két körös pikked ezzel az alkalmatlan támadó fallal, hanem azt mondom, hogy hát akkor itt más irányba kellett volna nézelődni, mert úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a legjobban lett elköltve az a pénz, ami a drafton a rendelkezésükre állt. És nekem ez a nagy problémám velük.
Patrik, te hogy látod a támadó falat, mennyire aggódsz miatta, mennyire lehet jó ez az egység, mit vársz ettől?
De jó, hogy erről kérdeztem, mert már minden más nagyon jó kivesésztetek egyedül a támadó folyat, tehát a futó kérdés, ami még talán hátra maradt. Sajnos ezzel kapcsolatban már annyira nem tudnék bizakodni, mint például a Matt Canada előszezon meccsei, vagy a stratégia az előszezon meccseken nagyon tetszett, illetve szerintem Big Ben is jól mutatott az alatt a pár snappereig, amíg fönt volt. A támadó fallal kapcsolatban ugye itt inkább közepes vagy a közepesnél gyengébb játékosokról beszélünk, talán a liga egyik legrosszabb egysége, ha csak a neveket tekintjük. Itt az a nagy kérdés, hogy mint rendszer, mint egy fal együtt tudnak-e jól működni, mert viszont ezt nem zárom ki, hogy azért Pittsburghben nagyon jó szokott lenni a támadó fal nevelés, és az igazi sikerkovács már elhagyta évek után a csapatot, de ettől függetlenül nem kell kizárni azt, hogy együtt működni fog ez a fal. Most itt nem arról beszélek, hogy top 5-ös vagy 10-es lesz akár a ligában, de hogy nem lesz annyira borzasztó, hogy Big Bennek sokat kelljen mondjuk elmozognia, vagy nem működhessenek a motionok rendesen, mert gyorsan összeomoljon a fal. Úgyhogy szerintem alapvetően a Steelersnek az a stratégiája, vagy arra fognak rámenni, hogy egy olyan stabil fal legyen, ami bár nem elit, de egy kicsit diverzebb offenzel működhet a dolog, és akkor itt van, azért hozták Harris-t is szerintem, aki elég agilis és jól lát ahhoz, hogy megoldjon bizonyos nehezebb helyzeteket is. Meg nyilván egyébként alapvetően egy gyengébb képességekkel rendelkező fal hiányosságait is el lehet séma szinten mozgatni, és abszolút látom azt Kanada rendszerében, lehet, hogy sokat hiszek bele itt az előszezon alapján, de én látom, hogy el fogja tudni rejteni a nagyon nagy hiányosságot ennek a falnak. Ennek az alapvetően gyenge falnak, így helyes.
Igen, hát van egy optimista hozzáállás ehhez a falhoz, csak ez szerintem nagyjából 5 darab ha kezdetű mondatot jelent. Ha az újonc greenbe válik, ha Turner tavaly sérülése játszott, és abból vissza tud jönni, ha Bender is vissza tud jönni, és vissza tud térni a 19-es formájához, ha Okorafor tudja állandósítani azt a pár jó meccses játékát, ha Dodsonnál ugyanez, úgyhogy
vagy de nem elég, hogyha 5-ből csak 2-3-ra jó a válasz?
Hát, azért, hogyha van 3, hát most ha 2 jó, akkor még mindig van 3 nagyon gyenge játékosod, az még azért elég problémás, szerintem. Itt nyilván most ebből valamennyi be fog válni, valamennyi nem, és akkor majd kiderül, hogy mennyi, vagy hogyan fog kinézni a támadófal. Azért én, ha ilyen sok ha van, akkor én inkább afelé hajlok, hogy ez nem fog jól működni. Aztán majd kiderül, hogy ezzel mi lesz, de azért támadófalnál ez nem egy egyszerű dolog szerintem. Most futásban mennyire tudnak előrelépni, hogyha hozzák ugyanazt a tavalyi rendszert, hogy Big Ben valaha volt leggyorsabban szabadul a labdától, és az egyik legrövidebb passzokat dobja el, akkor ez kevésbé fog feltűnni, csak lehet, hogy ez így be is korlátozza, lehet, hogy a támadófal be is korlátozza az offense-t egy ilyen játékba, ami meg nem jó, mert láttuk, hogy tavaly azért az offense és statisztikákat, meg Big Ben statisztikákat fel tud tenni, de hát pass DVOA-ben 21. volt, EPA per play-ben 21. volt az offense, tehát voltak itt nyilván problémák, és meglátjuk, hogy a támadófal mennyit tud ezt hozzátenni, meglátjuk Kanada mennyit tud ezt hozzátenni. Az egyetlen nincs, vagy nem lenne meglepő, hogyha átlag feletti lenne az offense, azért egy nagyon jó támadósort, most hogyha maradunk itt DVOA és EPA és hasonló mutatóknál, akkor azért én nem gondolnék, hogy itt sikerülne egy ilyen top 10-es támadósort hozni. Áttérünk majd a védelemre, de amellett lehet, hogy nem is kell feltétlenül egy playoffhoz. Nem tudom, van-e még hozzá fűzni valóan az off-mászhez, akkor ezzel át is vezetem a védelemhez, csak nem akartam hagyni még a lehetőséget.
Szerintem menjünk rá arra, hogy mi lehet az a dolog, ami segít, vagy éppen ront rajtuk.
Oké, akkor beszéljünk a védelemről. A feszeseleket a 6. helyre tettük, a belső védőfal embereket az elsőre, a linebackereket a 23-ra, a cornerbackeket a 23-ra, safetyket pedig a 10-re. Távozott a feszeseler Bud Dupree, a linebacker Avery Williamson, két cornerback Mike Hilton és Steven Nelson személyében, illetve a safety Sean Davis, és érkezett Melvin Ingram a pestrást erősítni, de nemrég Joe Schobert is a linebackerek közé. Veszettünk itt a támadó kérdőjelekről. A defense azért látjuk, hogy overall nagyon jól néz ki. Patrik, mit gondolsz itt a legnagyobb kérdőjelnek a defense kapcsán?
Egyszerű, a cornerback posztot, vagy short, igazából nem tudom, hogy hívjam. Hédenről tudjuk, hogy ez egy kezdőszinten nagyjából átlagos cornerback, de hogy mögötte, mellette kik lesznek azok, akik itt a passzjáték levédekezésében tevékenyen tudnak részt venni, azt szerintem nehéz megmondani. Most úgy tűnik, hogy Cam Sutton lehet talán a slot corner, és akkor a másik oldalon meg talán Pierre, de nem tudom, hogy ki fog kijönni győztesen a előszezon csatákból. Igen. Szóval alapvetően, hogyha itt Héden mellett nem lesz és ha ide mellett két gyenge játékos lesz, akkor támadható lesz ez a sor, és szerintem abban megegyezhetünk, hogy mind a hárman visszaesést várunk alapvetően a Steelers defense-től, mert tavaly masszívan túl teljesítettek. Most azt el tudom fogadni, hogy ez egy nagyon-nagyon jó defense lesz, mert látom bennük, igazából minden egységben szinte van egy kiemelkedő játékosuk, a védőfaluk az továbbra is szenzációs lesz. Ettől függetlenül, hogy annyira masszívan jók legyenek, mint a tavalyi év elején, az szerintem bótorság lenne hinni. És ezen felül, amit már mondtam is, hogy a cornerback soruk az mennyire ez sebezhető, azért ez egy nagyon érzékeny, egy sokkal érzékenyebb pontja egy defense-nek annál, mint ahogy szerintem a Steelers kezelte ezt az off-season-ben.
Igen, itt az a furcsa dolog lehet, hogy összességében ez a neveket tekintve ez a védelem nem gyengült, mégis azt várjuk tőlük, hogy azt a mutatott teljesítményt, azt a domináns teljesítményt, azt nem fogják tudni megismételni. És nem azért, mert nevekbe gyengültek, hanem azért, mert ugye erre van egy általános szabály, hogy ez nem fenntartható. És én azt gondolom, hogy nem lesznek top 1-esek a ligában, de ott maradnak a top 5 környékén. Az a lényeges, hogy ez a gyengülés, ez a csapat összességében mit fog jelenteni. Mert hogyha nem lesz jó a támadósoruk, és nagyjából azt várjuk, hogy nem lesz elit biztos, nem, hogyha egy ilyen DVOA-ben 14 körül tudnak mozogni, 12-14 körül tudnak mozogni, akkor egy ilyen 4-5 helyes visszaesés ugyanebben a mutatóban mennyit fog rontani a csapatnak az összképén. És itt nem a győzelmek számában gondolkodunk, úgy, mint tavaly, hogy a valaha volt leggyengébb 11 győzelmes csapat a Pittsburgh Steelers volt, hanem hogy mi van akkor, hogyha ez a 11-0, ez 7-4 vagy 6-5, mert annyira az a minimális visszaesés a védelemnél ezt fog eredményezni. Hogy nem 17 pontot kapnak meccsegényt, hanem 23-at, és akkor azt mondjuk, hogy ez már nem fér bele.
Igen, annyiban vitatkoznék, hogy szerintem azért cornerback sorban gyengültek, mert Nelson és Hilton elvesztése azért szerintem eléggé fájó lesz nekik, de emellett teljesen igazad van, hogy ezt a tavalyi mindenben top 2-es szintet ezt nem fogják tudni fenntartani, mert csak azért sem, mert tavaly a védelemnek a negyedik legkönnyebb volt a sorsolása, idén a harmadik legnehezebb lesz, az óriási különbség.
És ezt nem tudod fenntartani, ez teljesen biztos.
Igen. És egyébként én a top 5-be se lennék biztos, vagy hát talán inkább azt mondanám, hogy nem lesznek a top 5-ben.
De én azt kérdezem, hogy, illetve azt fejtegetem, hogy mi van akkor, hogyha az 5-ig csúsznak csak le, akkor ez mit jelent? Nyilván, hogyha lecsúsznak 9-ig, akkor azt mondod, hogy ez nem egy playoff csapat.
Hát nem feltétlen, mert hogyha a támadó sor meg tud javulni, és a 22-ről a 15-re felmennek, akkor az pont elég ahhoz, tehát akkor ez egy ilyen balanszt ki lehet hozni. A tavalyi mérlegük az nyilván túlzó volt, főleg a kezdés, a 11-0-es kezdés, tehát annál, tehát az nyilván nem várható. Meg szerintem a csoport győzelem sem várható feltétlenül a Pittsburgh-től, de ezt majd még utána megbeszéljük, de azért az lehet még mindig egy masszív csapat, és azt meg nehéz elképzelni, hogy ne lennének egy masszív csapat egy ilyen elit front seven-nel, vagy legalábbis védőfallal, meg azért olyan jó skill pozíciós playerekkel, mint amik nekik vannak. Érdekes balansz van itt a, vagy lesz a Steelersnél szerintem.
Hogy lesz-e balansz, az egy jó kérdés, de az lesz tényleg érdekes, hogy mennyit fejlődik az offense, és mennyit esik vissza a defense, és ez mit jelent majd mutatott játékképbe, illetve ott lehetnek-e a rájátszásval, vagy ott lesznek-e abban a csatában, ami a wildcardért megy, mert most ezt ki lehet mondani, hogy azért fognak küzdeni. Legalábbis a mi olvasatunkban.
Amit még talán hozzá akartam tenni, vagy még így elmondani védelemmel, és akkor utána rátérünk a jóslásra, hogy én mondjuk Alex Highsmith-től várok egy kiugró évet, vagy breakout évet, mondjuk jött Ingram, tehát most egy kicsit elveheti ezt tőle. A másik az, hogy ugye főleg single high, és akkor így elmondjuk, hogy nagyjából hogy néz ki a sémája a Steelersnek, ugye rengeteg blitz, tavaly a harmadik legtöbb volt, és jól is ment így, átlagos volt az emberezés és zónázás arány, és kicsit több volt a single high safety felállás, mint a split safety, tehát nem voltak ilyen óriás különbségek, nyilván a blitz az, ami meghatározza ezt a Steelers, ami nekem érdekes, hogy mondjuk idén vissza akarnak-e venni belőle, mert ez a védőfal, ez blitz nélkül is meg fogja verni a legtöbb támadó falat, és akkor lehet érdemes lenne több embert hátul hagyni.
Hát főleg abban a szempontból, hogy nem lesznek jók a cornerbackek egy az egyben, akkor ott maradnak szigeten, és az nem biztos, hogy jót fog eredményezni.
Igen, úgyhogy szerintem ebben lehetne változtatni védő oldalon. Jósoljunk akkor, 8,5 lesz ugye a határ, 14 évben nem volt negatív mérlegük, ellenben 5 éve nem tudtak nyerni a rájátszásban egyet sem. Tavaly a negyedik legnagyobb volt vagy a negyedik legszerencsésebbek voltak turnovereknél, 5. legszerencsésebbek sérülésekkel. 7-2 volt az egy labda birtoklással eldőlő meccseken a mérlegük, és úgy, hogy a második legkönnyebb volt a sorsolásuk. A védelmnél beszéltünk róla, hogy amúgy is várható visszaesés és a sorsolás is sokkal nehezebb lesz. Bálint, mit válsz ettől, vagy mit jósolsz erre a 8,5-es over-under határa?
Ugye azt mondtad, hogy mennyi 15 éve nem volt negatív mérlegük?
14.
Na most itt egy under negatív mérleget eredményezne, vagy minimum egy 50-50-eset.
Igen.
És ugye a Brownsnak pont ugyanilyen volt az egy labda birtokláson belüli eredmény, hogy a 7-2, ha jól emlékszem. Mennyivel optimistábbak vagyunk egy ilyen szintén nem fenntartható statisztikával kapcsolatban a Brownsnál, mint a Steelersnél, és ezt azért talán nehezebben tudjuk megmagyarázni, hogy mert mi van akkor, hogyha a Big Ben nagyon jó lesz, és Baker Mayfield befürdik, akkor tényleg tök hülyét csináltunk magunkból.
Ez biztos,
mégiscsak úgy gondolom, hogy úgy mindent egybevetve ez a csapat szerintem jelenleg közelebb áll az underhez, és nem azért, mert bármiféle rossz indulat szólna belőlem, hanem azért, mert egyszerűen tényleg olyan sok dolog nem biztos, és annyira tényleg például egy támadó koordinátor személye is annyira megosztó lehet csapaton belül, hogy nem tudod azt mondani, hogy ez a támadó egység, ez biztosan jó lesz. És ugye a védelemben meg ott vannak ezek a kérdések, hogy jó, hogy oldják meg a cornerbackeket, hogy oldják meg, hogy az egész maradjon az a nagyon erős mag, az a nagyon erős idézőjeles maszlag, az a tömeg, az a tehetségtömeg, ez megmarad-e, nem marad meg az én szememben, és ezért mondok undert.
Patrik?
Nálam is túl sok a kérdés egyszerűen, és túl nehéz a sorsolás ahhoz, valamint van két nagyon erős csapat a csoportban. Nehéz azért a Steelersre azt mondani, hogy negatív szezonjuk lesz ezek ellenére is, de szerintem éppen, hogy lecsúsznak erről, úgyhogy under.
Itt voltam a legnagyobb dilemmában, meg egyébként még mindig vagyok, mert most is pattog a fejemben, hogy melyik oldalra billenjen a mérleg, mert alapvetően beírtam az undert hozzájuk, még múlt héten, vagy nem tudom, másfélt, amikor itt készültem ezzel a csoporttal, és akkor még úgy voltam vele, hogy szerintem az offense bajban lesz, mert szerintem a Big Ben Kanada duó nem fog elég jól működni, azért, mert Big Ben nem szereti azokat a dolgokat, amit Kanada szeret, és akkor itt lesz egy ilyen ellentét, és nem, Big Ben nem akarja majd azt játszani, amit Kanada szeretne, és akkor inkább Big Bennek lesz nagyobb szava, és ezért gondoltam, hogy az offense az nem nagyon fog előrelépni, a védelem meg nyilvánvalóan vissza fog esni, és ezért lejjebb fognak csúszni, plusz a sorsolások is baromi nehéz lesz. És akkor most láttam az előszezont, hogy offense szinten egyébként voltak nagyon jó kinéző dolgok, amik azt mondatják velem, hogy előrelépés lesz, és most nem tudom, hogy ennek tulajdonítsak nagyobb súlyt, vagy annak, amit előtte gondoltam, hogy ezért vagyok ilyen konfliktusban. Maradok az undernél, nem tudom miért, hogy kitartsak a mellett, de erre biztos, hogy egy centricsit ennék fel, mert bőven benne van, hogy az offense feljavul, és akkor simán 9-10 győzelem, annál többet azért nem gondolnék a Steelersben.
Ez talán az egész liga egyik legnehezebb over-under határa.
Igen, és hát akkor bemondtuk mindhárman emberre, de ahogy látom, van legalább ugyanennyi over is a szerkesztőségben a szeptemberben kijövő cikkünkhöz, úgyhogy ez is megosztóbb, mint a, ugyanúgy, mint a Browns volt kicsit korábban. Na, egy másfél órába sikerült bele sűríteni, ha így akarjuk mondani az adást. Érkezünk az NFC, AFC számosszal pontosabban csütörtökön, ott Józsi és Balázs lesznek velem, ha minden igaz, és jövő héten zárjuk a sorozatot az NFC számosszal, hát ha addig Sean Payton kinevezi a kezdő irányítóját, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok most is, hallgassatok majd minket legközelebb is, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!